Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Folytatódik a Millás reggeli. Szép jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk 8 óra 10 perc, 40 másodperckor is, meg még 10 óraig is itt leszünk Kántor Endrével.
És Ács Gáborral. És a kedves hallgatók a 0636 98 098 0 info@millasreggeli.hu és a Messenger, amin elérhetőek vagyunk. Köszönjük szépen az üzeneteket.
Hát amikor a te kiejtéseden
nagyon vicces.
Ugrálnak a hallgatók.
De hát szerintem ez
vicces. Mi azért mosolygunk rajta, egyrészt, ha te kapod, mert hogy messze te beszélsz a legjobban, meg a kiejtésed is legszebb.
Még, attól még hibázhatok én is. Mindenki
persze, nyilván. De tényleg azt mondtad, hogy Tin Lizzy?
Lehet, de aha, most tök jó. Mindegy. Nem, hát ezt még a Ross Stewart is mondaná teljesen véletlen, hogy beszél valaki, és akkor valami. Egyébként pont ezt írta Zoltán, hogy ez a hang tiszta Ross Stewart. Hát ilyenek ezek a skótok. Nem lehet mit tenni. Hasonló korosztály, hasonló közeg, aki onnan elszármazott, annak ilyen hangja van ezek szerint. Még a Bonnie Tylernek is, úgyhogy.
Keresték a Pogi Podcast és nem találták a hallgatók. Nézd meg, hát ha zavarban az erőben,
Pogi...
és lehet, hogy a tegnapi nem került fel például.
Az nem? Lehet, hogy na, még nem került fel, látod. Míg a tegnapi, de a Pogi Podcast meg kell keresni a Spotify-on, vagy az oldalt a Facebookon, ott szokott lenni minden, szépen tölti föl őket Pogácsozó.
Tegnapi vészmadárkodás, ezt most én mondtam, most direkt hergellek egy kicsit, tényleg érdemes meghallgatni, elgondolkodtatom.
Az nem vészmadárkodás.
Tudtam, ne menjünk bele, majd szerintem visszatérhetünk le, okay. De tényleg érdekes.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
Hát akkor nézzük meg ezt a gázhelyzetet, illetve nem csak azt, hanem alapvetően energetikával foglalkozunk. Több mint két éve pozícionálták magukat utoljára ennyire erőteljesen az európai gázárak emelkedésére a befektetők, ami az ellátási zavarok miatt növekvő aggodalmakat tükrözi, miközben az alternatív források iránti függőség, a geopolitikai feszültségek további áringadozásokat vetítenek előre, legalábbis ezt lehet olvasni. Éppen ezért tárcsáztuk Holoda Attila energetikai szakértőt, az Aurora Energy Kft. Ügyvezetőjét, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt mindenkinek, a hallgatóknak
is. Mielőtt erre rákanyarodunk, csak egy fél mondat erejéig megkérdezném, hogy amit tegnap bejelentettek, nukleáris együttműködés Kínával, a nukleáris energiatermelés teljes vertikumát le fogja fedni, de amúgy minden valaminek csak az előkészítése, illetve az előkészítés előkészítéséről szólt, mi ezt egyáltalán tudtuk ezt értelmezni, tud nekünk ebben segíteni, hogy mi lehet, miről lehet szó?
Hát mivel a részletekről nem sokat tudtunk meg ezzel, ugye tényleg egy ilyen nagyon általános megfogalmazás. Nagy valószínűséggel arról lehet szó, hogy ugye most a világban a nagyméretű nukleáris erőművek helyett arra fordul a világ, hogy ezeket a kisebb méretű, úgynevezett SMR-nek rövidített kisméretű reaktorokat, amelyek sokkal rugalmasabban beadhatók a rendszerbe, gyorsabban elkészíthetők ebben. Egy csomó ország halad előre, így a kínaiak is elkészítették már állítólag a sajátjukat, sőt üzembe is helyezték. Viszont ez még nem egy könnyedén a piacon elérhető technológia, így sok ország, az Amerikai Egyesült Államoktól Kínán át Oroszországig, mindenki, aki nukleáris fejlesztéssel foglalkozik, azok dolgoznak ezen a technológián, és vélhetően a magyar kormány ugye nem véletlenül a kínaiak mellett próbálja letenni a voksot, és ott felhasználni azt a tudást, ami egyébként a magyarországi atomenergia területen dolgozó szakemberekben azért az elmúlt 50 évben felhalmozódott, tehát valami fajta ilyen együttműködésre tudok én tippelni. De hát semmi biztos nem jelent meg erről. Egyet biztosan állíthatunk, hogy nem feltétlenül arról lehet szó, hogy most az oroszokat le akarják cserélni erre, hiszen a Paks 2 atomerőmű az egy orosz technológia alapján, orosz tervek alapján készülő atomerőmű, oda nem lehet csak úgy hirtelen más technológiát berakni, hiszen minden más az építéstől kezdve a a maga a technológia megvalósításáig. Tehát biztos, hogy nem arról van szó. Arról lehet szó, hogy esetleg az egymás között kicserélni, ahogy említettem, az a több évtizedes tudás, ami itt a magyarokban is felhalmozódott, és azért egy jól működő atomerőműről van szó a Paks 1 esetén. Hogyha ezeknek a tapasztalatait akarják megosztani akár oktatási szinten a kínaiakkal, akkor arról lehet szó.
Jó, térjünk akkor át a gázra, itt rengeteg kérdés van. Az első talán az, hogy ezt az orosz gázfüggőséget, ezt le tudta-e küzdeni Európa, és akkor majd Magyarországra is rátérünk ezután, vagy ezen belül.
Hát igen, azért érdemes külön rátérni, mert két különböző útvonalat látunk. Ugye Európa igen. Tehát azt lehet mondani, hogy miközben 2021 közepén még Európába az Oroszországból érkező importgáz mennyisége meghaladta 450 millió köbmétert naponta. Most ez nagyjából 80-87 millió köbméter körül van, az azt jelenti, hogy nagyjából 80%-kal lecsökkentette az Oroszországból érkező földgáz mennyiséget, és bár ugyan beszélünk arról, hogy jó-jó, de az oroszok akkor hozzák a cseppfolyós gázukat, azért a cseppfolyós gázban játszott szerepük az oroszoknak nem olyan magas, ott sokkal inkább az amerikai, illetve a közel-keletről érkező cseppfolyós gázok azok, amelyek dominálnak az európai földgáz ellátásban. Ezzel együtt az is látszik, hogy miközben Európa korábban nagyon erősen a vezetékes földgáz kapcsolatokon szerezte be a saját import mennyiségét, ma már ez, hát ha nem is fele-fele, de olyan 40-60%-ban oszlik meg az LNG, tehát a folyékony földgáz és a vezetékes földgáz között, ami azt is jelenti, hogy versenytársaivá váltak egymásnak ez a két típusú gáz, és gyakorlatilag, ha bár arról is sokat hallunk, hogy jó-jó, de az LNG drágább, az áruk pontosan egyformán mozog. A különbség abban lehető fel, hogy miközben a vezeték az elér a magyar határig, meg Európai Unió határáig, mondjuk az oroszoktól vagy más területektől, hát bizony az úgynevezett LNG gázt azt vissza kell gázosítani és eljutatni az adott országban, tehát a visszagázosítás és a szállítás költsége az megemelheti így a korábbi vezetékes gázhoz képest az árat.
Oké, közben ugye most egy kicsit mellékszálnak tűnik, de azért fontos szerintem, hogy azt látjuk, és erről beszéltünk reggel a tőzsdei összefoglalóban, hogy a mesterséges intelligencia előretörésével is azt prognosztizálják rengetegen, hogy ez borzasztóan hatni fog a gázárakra, mert nagyon energiaigényes. Hogy ebben mit lehet látni?
Hát minden ilyen dolog, ami nagy mennyiségű, a mesterséges intelligencia, de akár korábban a különböző kriptovalutáknak a használata is, az is elképesztően nagy mennyiségben használt energiát. Vélhetően az energia igény növekedése az nem fog megállni, ez látszik jól egyébként a tendenciákban. Kérdés az, hogy milyen típusú energiákból állítjuk elő azt a villamos energiát, ami akár az AI rendszerekhez, akár a kriptovalutákhoz kapcsolódik, és ugye abban azért jól felismerhető tendencia van, hogy elsősorban Európában, vagy éppen sokkal inkább a fejlettebb országokban elmozdultak a fosszilis energiahordozóktól a megújuló energiákból termelt villamos energia felé, de hát ez azért még hosszú út lesz, hiszen hogyha globálisan nézzük, azért még a világ energiafelhasználás, összenergia felhasználásában nagyjából 3/4 az még mindig fosszilis energiából érkezik, és csak a maradékon osztozhatnak a nukleáris, illetve a megújuló energiákból származók, tehát van még mit tenni. Ez azt is jelenti, hogyha túlságosan felpörök például a mesterséges intelligencia használata, akkor azt nem fogják tudni gyorsan lekövetni megújuló energiákkal, hiszen ezek a megújuló energiák jelentős része azért időjárás és napszakfüggő energiaellátást tudnak biztosítani. Hogyha ez nem egészül ki egy úgynevezett energiatároló rendszerrel, akkumulátorral, víztározós erőművekkel és hasonlókkal, akkor bizony olyankor belépnek a rendszerbe a fosszilis energiahordozók, és elsősorban a legrugalmasabb az a földgáz használat. Tehát, hogyha így visszakanyarodtunk az elejére, hogy valóban, hogyha ez az energiaigénye sokkal gyorsabban növekszik, mint amennyire le tudják követni a megújuló energiákból származó energiatermelése, akkor megint visszafordulnak inkább a földgáz hasznosításhoz.
Az elmúlt évben abszolút pozitív negatív volt Magyarország szempontjából, hogy markánsan visszaesett a gázár, ez a fizetési mérleget javított a forint árfolyamára is támogatólag adott. Most viszont azt látjuk, hogy több mint két éve nem pozícionálták magukat annyira a piacok az európai gázárak újbóli emelkedésére. Ezt mi okozza, miért ez most a várakozás, és ez okozhat-e problémát Magyarországon? Nekünk úgy tűnik, hogy zöggenőmentes fűtési szezon után esetleg a közeljövőben.
Ugye itt a közeljövő alatt mindig az az érdekes, hogy ugye most elérkezünk megint a nyári időszakhoz, amikor megint elkezdik feltölteni a földgáztárolókat. Hogyha a tárolók nagyon alacsony töltöttségi szinten vannak, akkor hirtelen mindenki gyorsan akar nagy mennyiségű földgázt venni. Ez most nem ez a helyzet. Azt tudom mondani, hogy éppen az említett enyhe téli időszak miatt az európai tárolók általános feltöltöttsége 63% körül van. Ez nem egy szokásos. Ilyenkor a korábbi időszakban, amikor nem voltak ilyen enyhe teleink, azért egy ilyen április-május időszakban 30-40% körül volt, tehát egy jó 20%-kal magasabb szinten vagyunk. Magyarország esetében ez talán még jobban is áll. A magyarországi földgáztárolók töltöttsége 70% felett van. Az azt jelenti, hogy semmiféle olyan erőltetett feltöltési kényszer nincs, mint mondjuk 2022-ben volt. Ugye 2022-ben éppen ez a fajta hirtelen jelentkező igény nyomta föl a földgáz árakat. Most azt tapasztaljuk, hogy az európai földgáz árak gyakorlatilag a 2021 válság előtti, tehát az energiaválság előtti időszak árfolyamán vannak, nagyjából olyan 30 eurós áron árulják megawattóránként a TTF-en a földgázt. Ez egy nagyon jó árnak mondható, hogyha forintra próbáljuk átváltani, akkor nagyjából olyan 110-120 forint közötti összeget említhetünk, ami azért nekünk, magyaroknak is nyilván lényeges lehet, hogy miből és hogyan tudjuk beszerezni a saját energiaellátásunkat, mert a Magyarország esetében azért az import a domináns még mindig a földgáz tekintetében, nagyjából 85-87%-át importból szerezzük be a felhasznált földgáznak, jellemzően oroszból, és hogy miért olyan fontos ez számunkra, magyaroknak, erről nem, vagy nem szívesen beszélnek a politikusok, mert mindig a villamos energiáról szoktunk beszélni, de azért a magyarországi fűtési célú primér energia felhasználásban közel kétharmad az földgáz és nem villamos energia. Ez azt jelenti, hogy akár a lakótelepeket, akár az egyéni házakat, azokat bizony jellemzően földgázzal fűtik Magyarországon.
És akkor ebből ki is derült ugye az a kérdés, ami azzal kezdtük, hogy az orosz gázfüggőséget letudta-e Európa. Hát Magyarország úgy tűnik, hogy különutas ebben, és ez különböző futballszponzorációkban is látszik.
Igen, hát én a futballszponzorációhoz nem értek. Ugyanakkor az látszik valóban, hogy a két nagy domináns vezeték, ami még megmaradt Oroszország irányából, ugye az egyik az Ukrajnán keresztül érkező testvériségnek hívott vezetéknek az északi ága, ami Szlovákiát és Ausztriát éri el jellemző módon, illetve az újonnan létrehozott török áramlat, ami Magyarországot a szerbiai határnál éri el. Ez az a kettő, ami jelenleg folyik Európába, orosz földgáz, vezetékes földgáz export, és nagyjából fele-fele arányba oszlik ez meg. Ez azt jelenti, hogy Magyarország, ha bár megtehetné egyébként a földgáz vezetékes kapcsolathoz való, hogy mondjam, most már sokkal magasabb szintjén, hogy akár máshonnan is beszerezzen földgáz, jellemzően az oroszoktól, és azon belül is nyilván a Gazpromtól vásárolunk, hogy aztán ők megjelennek még egy futballcsapat mellett, hát ez legyen az ő gondjuk, azzal együtt, hogy egyébként a Gazpromnak a nyeresége az borzasztóan visszaesett az elmúlt évben, tehát negatív tartományba is átszálltak. Ez azért okozhat a későbbiekben problémát, bár én azt hiszem, hogy ezt a Ferencváros biztos nem fogja megsínni.
El tudjuk helyezni a jelenlegi piaci árakat a lakossági gázárak, földgázárak viszonylatában? Tehát ugye az átlagfogyaszt alatti támogatott ár, azt gondolom még mindig alacsonyabb annál, viszont sokkal-sokkal magasabb is lehet, hogyha valaki ugye túllépi. Átlagban hol vagyunk, illetve ezek most hogy működnek, hogy ezt lehetne csökkenteni?
Most azt tudjuk mondani, hogy a pillanatnyi ár, persze nem a pillanatnyi árat érdemes figyelembe venni, ugye ez viszonylag sokszor elhangzott, hogy az oroszországi hosszú távú szerződés azt úgy fizetik, hogy mindig az előző hónap átlagos értékét veszik figyelembe, és azt ugye 30 napos határidővel kell fizetni, tehát nagyjából a 2 hónappal korábbi átlagárat érdemes nézni. 2 hónappal korábban, azaz márciusban 26 euró körül volt az ár, ami 99 forintnak felel meg, miközben a magyarországi kedvezményes ár az szintén 99 forint. Tehát gyakorlatilag az eltérés az elhanyagolható 0,3%. Tehát azt tudom mondani, hogy az az ár, ami most beszerezzük az oroszoktól a földgáz, az gyakorlatilag megfelel a rezsicsökkentett árnak, és ugye van az úgynevezett versenypiaci költségeket tükröző ár, ami egy elképesztően magas ár, az 7,7-szeres szorzóval szorzódik, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy 34,5 megazsúlos fűtőértékű gáz esetében az 760 forint köbméterenként, ez valami elképesztően
egy hát biztos, ez jó hangzik,
nem
akkor
versenypiaci költségeket tükröz.
Tehát akkor azt mondjuk, hogy bocsánat, akkor azt mondjuk, igen, hogy erre a versenypiaci árra, hogy az a versenypiaci, de közben az majdnem 8-szoros, a csökkentett az pedig a versenypiaci.
Az meg az aktuális piaci.
Tulajdonképpen most ott tartunk, hogy ahogy az úgynevezett rezsicsökkentett áraba semmi rezsicsökkentés nincs, annyira adjuk, mint amennyire a piacon jelenleg beszerezhető, viszont aki túllépi azt az úgynevezett meghatározott köbméter engedélyt, amit ugye mi mindig úgy szoktuk meghatározni, hogy 1729 köbméter, ami persze nem igaz, mert mindig megazsúlba adják meg évenként, 63.645 megazsúl évente. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogyha valaki ezt túllépi, akkor felette bizony 7-szeres árat fizet. És ugye ez csak akkor lesz érdekes, hogyha valóban túllépés. Azért vannak olyan családok, akik ezt nem tudták megoldani az elmúlt időszakban, még odafigyeléssel, a legprecízebb odafigyeléssel se. Én magam is találkozok olyan fogyasztókkal, akik azt mondták, hogy egész egyszerűen vannak szobák, amiket lezártak, és nem fűtik, mert nem tudják kifizetni. Hát főleg ezek a korszerűtlen szigeteléssel rendelkező régebbi építésű házak esetén, és bizony a lakosságnak az a része, akik ilyen lakóépületben laknak, ők nem rendelkeznek szabad pénzügyi eszközökkel, hogy jó, akkor most hirtelen átállítom hőszivattyúsra a házamat, mert egész egyszerűen nincs ennyi pénzük, és ők sajnos ezt a magas árat is időnként fizetni kell nekik. Ebből a szempontból szerencse, hogy ilyen enyhe volt a tél, és nem kellett sokszor fölé menni, de még így is azért nagyon sokan panaszkodtak. Azt tudom mondani, hogy nagyjából olyan 1800 köbméteres fogyasztásnál már jelentősen magasabbat fizet, mert ugye az alatta lévőre alacsonyat fizet, de a felette lévő hirtelen majdnem ez a 8-szorosát, bizony akkor az embereknek ez már nagyon zokon esik, és bizony nem tudják kifizetni, hiszen nincsenek saját szabad pénzügyi tartalékok.
Tehát itt az állam veszteségeinek a visszatöltése folyik, mondhatni hitelezett az állam, és azért nem akarja a piaci ára vinni, úgymond most a lakossági gázárat, hogy a válságban, amikor azért igen, csak a zsebébe kellett nyúlnia ezzel a rezsicsökkentésnek nevezett termék kapcsán, ugye ezt most visszapótolja, vagy igazából mi indokolja, hogy ezt nem csökkentse?
Azért egy sajátos megközelítés, mert nem az állam hitelezett. Tehát ugye miközben mindig ezt gondoljuk, hogy majd az államnak vissza kell ezt tölteni, nem az állam fizette az úgynevezett rezsivédelmi alapot. A rezsivédelmi alapba azokat a cégeknek kellett a miniszterelnök szerint extra profit, de egyébként normál közgazdasági fogalomtár szerint sima profit elérését, azt egész egyszerűen bevonták ebbe a rendszerbe. Ugye gondoljunk rá, hogy a MOL fizet borzasztó nagy mennyiségű ilyen extra profit adót, a légitársaságok, a gyógyszeripari cégek, tehát mindazok, akiknek jól megy, azoktól egész egyszerűen egy plusz összeget elvontak, ezt belerakták ebbe a rezsivédelmi alapba, és innentől kezdve a korábban veszteségként elkönyvelt MVMS veszteséget, ugye ők szerzik be a gázt az oroszoktól, azt egész egyszerűen kompenzálják ebből az alapból, és úgy néz ki, hogy ebbe az alapba sokkal, de sokkal több pénz ült össze, mint amennyit ténylegesen kompenzálni kellett, már csak az enyhe tél miatt is, mert ugye nem fűtöttek annyit az emberek, kevesebb gáz fogyott, nagyjából 20%-kal csökkent a magyarországi földgázfogyasztás, így aztán a magyar állam zsebében maradt a rezsivédelmi alapba rengeteg olyan pénz, több milliárd forint, amit a magyar állam el tud költeni saját kényére, kedvére, ráadásul teljesen ellenőrizetlenül, hiszen a mostani rendeleti kormányzás esetén gyakorlatilag úgy és akkor csoportosítanak át pénzt a rezsivédelmi alapból, amikor és ahogy szeretnének.
Hát akkor ezért valószínű, hogy ezt hozzányúlnának, mert most ez az államnak nagyon kedvező, és mondjuk egy kis kommunikációval leöntve meg el lehet magyarázni. Ha. Okay.
Hát nagyon szépen köszönjük. Igen, tisztában látunk, boldogabbak nem lettünk tőle, de az helyzetet jobban látjuk. Köszönjük szépen.
Hát lehetünk boldogabbak, hogyha megint olyan enyhetél következik be, mint az idén, meg tavaly volt. Már most megint elindult persze a riogatás a piacon, és megpróbálják azt mondani, hogy hú, most megint talán keményebb tél lesz, hát ki tudja
ezt előre. Hát ezt nem tudhatjuk, persze.
A meteorológus nem lehet tudni, abszolút, nem. Az egy veszélyes szakma, úgy tűnik.
Igen, az biztos. Így van. Köszönjük szépen az információkat.
Én is köszönöm. Minden jót kívánok. Viszont.
Holoda Attilával beszélgettünk, energetikai szakértővel, az Aurora Energy Kft. Ügyvezetőjével.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
75 éves Kornis Mihály író, rendező, tőle idézünk egyet. A tudás ma a világban nem kuráns cikk. Nem a legfontosabb cikkek polcán van. Ha kinyitod a televíziót, látod, a tudást elpakolták a kapható dolgok közül. Hát, ezt sokszor érezte úgy szerintem a egyik generáció a következőre, itt főleg, de bizonyos szempontból értem, amit Kornis Mihály mondott, valóban nem a tudás számít, hanem sok minden más. Úgyhogy hát ezen el lehet gondolkodni.
Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy ápoló?
Millás reggeli.
Viszont megnézzük, hogy a pénzügyi AI, tehát a pénzügyi mesterséges intelligencia gyakorlatban hogy működik. Ebben segít nekünk Ozsvár Ferenc, a számlarobotot fejlesztő Economisoft ZRT vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Azért fontos ez a beszélgetés, mert hogy sokat beszélünk a mesterséges intelligenciáról, de ugye legtöbbet a hype, amit mostanában hype-nak hívnak, ez a különböző generikus, illetve generatív modelleknek a előretörése miatt van, és hogy ebből sokan úgy érezhetik, hogy ez egy ilyen hülyeség, egy ilyen vicc, amivel lehet képeket csinálni, meg mindenféle szövegeket csinálni, de valójában maga a mesterséges intelligencia, az már régebben ott van a háttérben csendesen, és ez az, ami valóban megváltoztatja az életünket.
Igen. És pár hete arról beszélgettünk, hogy a mesterséges intelligenciának mekkora szerepe van egészen konkrétan, például abban, hogy a belföldi számlák mellett már külföldieket is fel tudja dolgozni, illetve hogy ezek ugye a NAV rendszerében nem tölthetők le. Hogyan is működik ez pontosan?
Így van. Egy picit feleleveníteném az előző beszélgetéseknek a lényegét. Ugye itt mi egy előtét rendszerben gondolkodtunk, amelyet vállalatirányítási rendszerekhez tudunk kapcsolni, tetszőleges konnektorozási interfészelési megoldással, és kiszerveztünk tulajdonképpen olyan folyamatokat, amelyekkel a számlák jóváhagyása, kontírozása és egyéb feladatai könnyedén elvégezhetők. És nagyon sokat beszéltünk az előzőekben a NAV-tól letölthető számla információk feldolgozhatóságáról, viszont ugye többen kérdezték, illetve ti is beszéltetek róla, hogy a külföldi számlák esetében nincs ilyen lehetőség. Itt mi egy mesterséges intelligencia motort, vagy egy öntanuló adatbázis motort helyeztünk a rendszerhez, és ezzel tulajdonképpen meg tudjuk azt valósítani, hogy a külföldi számlákat majdhogy nem 100%-ban be tudjuk dolgoztatni emberi kéz érintése nélkül a rendszerbe. El kell képzelni mondjuk egy mexikói számlát, vagy egy holland számlát. Nyilván ezek angol nyelvűek, de a formájuk, a megjelenésük miatt nagyon speciálisak tudnak lenni. És itt tud a mesterséges intelligencia segíteni. Nagyon-nagyon gyorsan képes megtanulni egy-egy számlának az elolvasása, beolvasása után ezeket a formátumokat, és innentől kezdve teljes körű automatizmust nyújt a felhasználó számára a feldolgozáshoz.
Ezeken a számlákon speciális adatok vannak, vagy nemzetközi általános jelzések vannak, tehát lehet, hogy mindent máshol találunk, de ugye ez mind
formailag,
ezek szerint...
Igen, egyrészt formailag eltérőek ezek a számlák, ugye ismerjük például a nyugat-európai számlákat, ahol meglehetősen lazán kezelnek bizonyos információkat, valamint egyébként az előző adásban többen kérdezték előző adás után, hogy mit csinálunk a szofisztikáltabb számlafeldolgozási esetekkel, amikor mondjuk egy megrendelés, fuvarlevél is kapcsolódik a számlához, és ezeket jól lenne szintén nem kézzel rögzítgetni, vagy mondjuk bonyolult közüzemi számlák, energetikai számláknál, ahol több tucat vagy több száz villanyóra, vízóra különböző adatát kell bedolgozni még a pénzügyi információk mellé. Most ezekben is tud segíteni az AI, hiszen kiszedi azokat a plusz adattartalmakat a számlákból, és kapcsolja a megfelelő helyekre, és ezáltal a könyvelő, a kontírozónak nem kell kézzel bogarászni ezeket az információkat, gondoljunk csak a tömérdek dimenzió hozzárendelési lehetőséghez, és ezeket mind-mind könyvelésre előkészítettem, már oda tudjuk adni az ERP rendszernek. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos munkaerő kímélő tevékenység alapvetően.
Az ügyfelekben nincs egy kétkedés ezzel kapcsolatosan, hogy ezt gép végzi, hogy nem teljesen biztos és hibamentes. Egyáltalán az AI-val kapcsolatban azért még vannak ellenérzések többekben. Mik a reakciók?
Mi végeztünk olyan kísérletet, amikor az ügyfélnek meg sem mondtuk, hogy a korábbi OCR-es megoldását átkapcsoltuk AI-os számlafeldolgozásra, és mindössze azt vette észre, hogy sokkal pontosabb lett a feldolgozásnak a minősége, illetve egy-egy új, addig ismeretlen számlaképnek a feldolgozhatósága az nagyon gyorsan, egy-két óra alatt megjelent a rendszerben. Ugye ezt korábban nekünk fejlesztői kapacitás bevonásával kellett paraméterezgetni, nos ez megszűnt.
Mennyi számlát tud, mindent ismer, vagy folyamatosan újabbakat és újabbakat kell tanítani a mesterséges intelligenciának? Tehát mondjuk milyen arányban nem jön rá, vagy milyen alapján nem tudja értelmezni a beérkező számlákat? Most hol tart a pontosság a rendszernek?
Erősen 90% fölött van, nem akarunk kockáztatni a magasabb értéket, de a tapasztalataink alapján erősen a 90% fölött van. És nyilván a rendszert úgy építettük föl, hogy látja a felhasználó azokat az anomáliákat, amelyek esetlegesen a nem felismerésből fakadnak, és nagyon gyorsan, könnyen tudja ezeket korrigálni.
Nagyon érdekes. Hol lehet még ezt akkor fejleszteni? Vagy itt vannak célok,
hol lehet kifutatni? Ennek, igen.
Tehát mondjuk ez a maximális 100-ra fölvenni, illetve mekkora folyamatos foglalkozást igényel ez a rendszerrel?
Alapvetően csak az adatbázisnak a tanítása az, ami folyamatos foglalkozásként jelenik meg, illetve az ügyfelek részéről azt tapasztaljuk, hogy aki ráérzett ennek az ízére, ők nem állnak meg egy egyszerű számlafeldolgozásnál, hanem igyekeznek minden olyan korábbi táblázatos, hogy kézi nyilvántartást beleilleszteni, úgymond ebbe a robotizált vagy előtét feldolgozási folyamatba, ami tovább segítheti a napi munkavégzésnek az egyszerűsítését.
Tehát onnantól
ez lássóként is mondhatjuk.
Igen, onnantól kezdve, hogy értelmezte a rendszer a számlát, ugyanúgy az összes adat kinyerhető belőle, és összegzések, gondolom, statisztikák készíthetők belőle, hogy a magyar
számlák. Az pedig a legfontosabb, minél több az adat, minél több a statisztika, annál jobban tanulnak a rendszerek, úgyhogy ezt tudjuk.
Ez így van, meg a további elemzések is könnyebben megvalósíthatók.
Nagyon szépen köszönjük, Ferenc, érdekes beszélgetés volt ismét. További szép napot, jó munkát, aztán kellemes hétvégét.
Köszönöm szépen, minden jót mindenkinek. Viszont hallásra.
Ozsvár Ferenccel, a számlarobotot fejlesztő Economisoft ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk. Hát azt hiszem, hogy ez a mai napnak a sodrása. Ismét egy ska punk zenekar jön, most Liverpoolból, a Dead Sixties. Na tessék, hát elmaradt a szignál. Mindjárt fogom magam.
Szeretnéd
is.
Még? Mert...
Hát most kénytelen vagyok, hát ez enélkül nem lehet.
Jó, hát akkor kapírgál kicsit ott a rendszerben, és akkor mindjárt.
Addig mondjad, légy szíves, mondjad addig el, hogy mit írtak a kedves hallgatók. Mert
Csak téged savaznak, tehát azt nem merem elmondani.
Nyugodtan.
Én azért fölkuncogtam magamban.
Na gyerünk, jöjjön.
Jaj, de nagyon várom már az idei nyárslágerét.
Az nem savazás, és meg is van.
ez cinkelés. Ez egyértelműen.
Ez kihívás tangóra, kérlek szépen, te úgy emlék, felhívás.
Lehet, hogy te úgy emlékszel, hogy ez elsőprő sikert aratott tavaly, a dal, amit hoztál, és kineveztél, és promóztál, és próbáltál
felszólítom
fölnyomni.
Felszólítom a kedves hallgatót, hogy írja meg, hogy ez komoly, vagy nem, és szavazása, vagy nem. Mert én tudom, hogy ő tényleg várja, és szeretné hallani, és mindig táncolni fog rá. Ezt én tudom.
Na jó.
A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember, épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
Na és itt van velünk a vonalban Juhász Péter, a Magyar Szabadidősport Szövetség projekt felelőse. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
Mert hogy itt a kihívás napja. Mit jelent ez?
Így van. Május utolsó vasárnapján, azaz idén május 29-én megmozgatjuk az egész országot a kihívás napján. Ez annyit jelent, hogy 4 kategóriában lehet hozzánk jelentkezni, tanintézményi, közösségi, települési és munkahelyi kategóriába.
Munkahelyi? Nagyon jó. Mik a különböző kategóriák? Nézzük meg.
Úgy néz ki, a munkahelyeknek egy hónapos kihívás van, ők igazából április végéig jelentkezhettek, mert nekik már május 1-ével el is indult a kihívás napja, nekik egy hónapon át tartó folyamatos sportolás és különböző kihívások teljesítésére van szükség, hogy elnyerhessék az ország legsportosabb munkahelye címet. Emellett nekik van még egy táplálkozókosan elnevezésű kihívásuk is, amit a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével közösen szervezünk nekik, hogy ne csak sportoljanak, hanem az étrendjükre és minden másra figyeljenek, folyadékbevitelre, valamint a zöldségeknek az elosztása a tányéron is, hiszen tudjuk, hogy egészséges étrend nélkül nem lehet elérni jó teljesítményt sem a sportban.
Mik a tapasztalataitok, hogy azután, hogy ezt megcsinálták különböző csoportok, tehát mondjuk tanintézmények, bármilyen más közösség, vagy akár egy munkahely, hogy ő milyen feedback van, hogy ők maradnak, esetleg marad ebből valami, ebből az egészségesebb életmódból, táplálkozásból, mozgásból?
Igen, szerencsére kapunk olyan visszajelzéseket, főleg a közösségektől, tanintézményektől és a munkahelyektől, hogy ugyanúgy ezek a kis csapatok, akik kialakulnak, ők ezt tovább viszik. Tehát véget ér a kihívás napja, és ugyanúgy együtt maradnak, közösen elmennek sportolni, figyelnek, buzdítják egymást az egészséges táplálkozásra is, és tényleg ez alatt, az egy hónap alatt, valamint a tanintézményekben, főleg a egy teljes nap alatt úgy összekovácsolódnak, hogy ez egy örökre szóló emlék, és folytatják együtt az utat.
Helyezzük el kicsit a kihívás napját, mert ez már tök régóta megy. Korábban még simán az angol elnevezés a Challenge Day néven futott, legalábbis nekem úgy rémlik, hogy még, vagy talán nem fordítottuk le először, hogy ez ugyanaz, vagy ez más, illetve, hogy ez egy nemzetközi dolognak a magyar leágazása, vagy ez már itt lett kitalálva, szóval az egésznek mi a története?
Hoppá, valami történt.
Elromlott a vonal, bocsáss meg, elromlott a vonal, most itt nagyon rosszul hallunk. Most sem lett jobb, lehet, hogy itt valami útközben a...
Simán lehet, hogy kénytelenek leszünk visszahívni, így aha. Van, úgyhogy azt fogjuk csinálni, egy gyors zene, akkor. És akkor visszahívunk.
Jó.
Na itt van ismételten Juhász Péter, a Magyar Szabadidő Sportszövetség projektfelelőse a vonalban. Bocsánat, valami történt az előbb. Szóval, na, ott tartottunk, hogy?
Honnan jött a challenge-dő? 91 Kanada.
91 Kanada. Onnan indult, és utána így szépen elindult világfordító módjára, útjára, és elérkezett hazánkba is, és itt is már több mint 10 éve van, és fut először Challenge Day néven, és utána pedig kihívásnapja néven futott, és nekünk is ez fantasztikus visszajelzés, hiszen kapunk olyanokat, főleg a tanintézményekből, hogy akik még gyerekkorukban részt vettek a Challenge Day elnevezésű rendezvényen, ők most már a kihívás napján szervezik ugyanúgy a diákoknak és az óvisoknak is ezeket a programokat, eseményeket.
Uh-huh. Most nekem a kollégák azt írták, hogy ez május utolsó szerdája, akkor ez valami tévedés, vagy pedig szerdán is van valami, plusz akkor a vasárnapon is más események szerepelnek a programban?
Nem, ez május utolsó szerdája. Ja, május 29-e.
Ja, korábban vasárnap hangzott el, akkor pontosítsunk, tehát akkor szerdáról van szó, mert most úgy remélt, hogy ez nem hétvégén van, hanem hétköznap volt korábban is, ugye?
Igen, igen, ez mindig május utolsó szerdája.
Mit
a nevezéseket május.
Na ez az, ezt akartam kérdezni, bocsánat, hogy mit kell tenni valakinek, aki azt mondja, hogy na, én szeretnék ebbe részt venni?
A szervezők május 27-ig tudnak jelentkezni a kihívásnapja.hu oldalon. Ott értelemszerűen a saját megfelelő kategóriájukba kell regisztrálni, és ez teljesen ingyenes rendezvény mindenki számára, tehát mi május 27-e után a honlapra fölrakjuk az összes elérhető programot, amelyikhez szabadon lehet csatlakozni bárkinek.
Oké. Rendben van. Akkor erre buzdítunk mindenkit, óriási lelkesedéssel menjen neki, csatlakozzon, és utána pedig tartsa meg a jó szokását, mert szerintem ez a legfontosabb ebben az egészben.
Kihívás napja, tehát május utolsó szerdáján. Köszönjük szépen a beszélgetést.
Köszönjük, sziasztok!
Szervusz! Juhász Péter, Magyar Szabadidős Sportszövetség projektfelelőse volt a vendégünk.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
Ez a telefonos hang arra emlékeztet, amikor bármelyik űrlény megtámadja a földet és zavarja a kommunikációt. Ez alapján én ma már be sem megyek GDP-t lapátolni, de be kell. Engem meg arra emlékeztet, amikor a COVID idején az egyikünk home office-ból tolta, és Darth időnként lett, jött igen. Ez a hirtelen Darth Vader esett a hangunk, és nem tudtuk megfejteni, hogy mikor,
ne,
és
Gábor,
hogyan.
Ne maszatoljál, ne maszatoljál. Megérkezett a válasz a kedves hallgatótól a nyár slágerére vonatkozóan, nem és kell, nem tessék, kell, ne, ne, nem kell kikerülni.
Nem kell minden üzenetet felolvasni.
Tessék, olvasd csak fel, mi történt, megírta, hogy...
Gábor... Ez véresen komoly, de ennek a mondatnak a valóságtartalmát egy mögé helyezett smiley-val.
Nem. A smiley az azért, hogy rajta röhög, hogy nem hitted el.
Hasonlóan azonos bizarr ízlés és borzongással várom azt a dalt, amire a hétfői születésnapomon véresre táncolom a szép cipőm.
Helyes.
Hát van egy rajongód, hogy én is húzzalak egy kicsit, de azért emlékszem, hogy nem a nem aratott osztatlan sikert,
abszolút
az egy nagyon enyhe kifejezés.
Osztatlan sikert aratott.
Inkább a kaptad az ívet heteken át lenne a helytálló a tavalyi nyárslágerére.
Ez olyan, tudod, Gábor, mint amikor azt mondták, hogy nem lehet dohányozni a kocsmákban, mindenki ki volt akadva. És most már mi van, ha bemész egy kocsmába, vagy bármilyen helyre, és valaki ott dohányzik, teljesen kiakadsz. Hogy van egy formálás, van egy szerepünk nekünk, formálni kell a gondolkodásmódot, a nyárslágere erre szolgál, de egy jó hír van.
De lesz.
Hogy ne lenne, ne viccelj.
De már tudod is, hogy
én
most...
pontosan tudom. Ha addig nem érkezik be egy másik verzió, amit, vagy másik dolog, akkor már ki van a jelölt, megvan, el van téve, és abban a pillanatban, ahogy a nyár elindul, szólni fog a nyár slágere.
Mikor lesz akkor a premier?
Hát a nyár első napján, amikor én vagyok adásban. Hát itt van Schmidt Andi is.
Lényegében nyárban.
Ugye milyen hat jó volt
föl,
a nyár slágere?
Tavaly is?
Igen. Hát az nagyon
ugye
jó volt.
Ugye milyen jó volt, Andi, mondd meg.
Hadd hívjam föl a figyelmet.
Egy idő után annyira rossz volt, hogy megszerettem.
Nagyon jó. Ezt mondom.
Azért egy kicsit ez egy már cizelláltabb válasz volt.
De tetszett neki a végén.
Hadd hívjam fel a hallgatók. Egy fontos technikai információ, hogy most nem lesz szabad... Q&A session, mi ez a...
A fapados rovatban?
Igen, tehát hogy lesz beszélgetésünk a tőzsde rovat után, tehát ha valaki későn küld kérdést, akkor biztos nem fog tudni rá válaszolni, csak és kizárólag a rovat. Fú,
én már kérdeztem.
Szóval, hogyha vannak kérdések, akkor most és minél hamarabb kérjük szépen, hogy küldjetek el, hogy biztosan tudjunk rá válaszolni, még a hírek előtt majd, tehát ez fog következni, és mit Andi kérdése, természetesen priority-t élvez, mert megvásárolta ezt a dinamikusan árazott szolgáltatást, megvásárolta nálam, úgyhogy mindenképp visszatérünk.